Sziasztok! A Dzsungelharcot, a Rádió Café KKV műsorát halljátok. A beszélgetéseinkben a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarok mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes.
Mai vendégünk Damnicki Balázs, mondanám én sztár cukrász, azt is mondhatnám, hogy az egyik legismertebb magyar cukrász. Szervusz!
Szervusz! Nagyon szépen köszönöm az udvarias bemutatást, de szerintem nem vagyok sztár.
Igen, lehet, hogy a sztárságról majd elbeszélgetünk másképpen, de én kezdenék egy régebbi idővel. Egy interjúban azt mondtad, hogy a középiskolai jelentkezési lapra, amikor eljött az idő, hogy jelentkezz középiskolába, akkor egyetlen egy szakmát írtál be, egyetlen egy irányt, a cukrászatot. Ugyan szüleid megjegyezték, hogy mi van akkor, ha nem jön össze, nagy a túljelentkezés. De te azt mondtad, hogy nem voltál hajlandó beírni semmi mást, még csak véletlenül se jöjjön szóba semmilyen más irány. Ennyire elkötelezett vagy?
Valóban így történt. A felvételi lapon ugye több lehetőség volt. Ugye A lehetőség ugye a cukrász, és hogy ha nem jön össze, akkor esetleg B vagy C megoldás. Én csak ezt az egyet írtam be. De tényleg valóban így volt.
Miért? Adódik a kérdés.
Szerintem ez elég elhatározás, szerintem, hogy valaki az akar lenni, ami nem. Legalábbis számomra egyértelmű.
Igen, azt mondtad, hogy végül is a cukrászattal leginkább a nagymamád révén ismerkedtél meg, ő nagyon jó süteményeket.
Házi asszony volt. Klasszikus értelemben vett, hát ugye az ő korosztályukban akkor még az asszonyok otthon voltak. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy nem dolgozott, mert ez így nem igaz, mert ugye egy konkrét háztartást és a családi minden dolgot kellett neki koordinálnia, de ott minden ebédnél volt nálunk desszertet, sütemény. Na most a desszertet nem a mai értelemben kell venni, tehát rétestől a buktán át a palacsintáig mindig volt desszert, tehát nem volt olyan nap, hogy ne lett volna, és onnantól kezdve én egész pici koromtól már benne vagyok, úgyhogy emlékeztem, amikor a nagyanyám csipetkét csinált, az úgy megvan a csipetke, ugye?
Igen.
És a kertből bejöttem, és koszos volt a kezem, mert játszottunk a kutyával, stb., és nekiálltam tésztát gyúrni. Azt mondta a nagyanyám, mire befejeztem, addigra fekete volt a tészta, olyan koszos volt a kezem, de azt mondta, hadd csináljam. Innentől kezdve egyenes az út.
Ugye többüknek van nagyszülők, akik mondjuk jól főznek, jó emlékek vannak otthonról. Nem teljesen egyértelmű, hogy ezt a szakmát választják, vagy szakmának is ezt választják az unokák. Benned mi volt az a momentum, az az érzés, hogy te ezt az utat akarod folytatni?
Talán annyi, hogy a nagyon sok gyerek igazán csak nézi, hogy mit csinál a mama. Én viszont ott voltam, és aktívan részt vettem benne. És ugye sok gyerek úgy van, hogy unatkozás ellen program, hogy akkor a mamának segít, de én nem unatkozás ellen csináltam, hanem azért, mert tetszett.
Tulajdonképpen akkor észre se vetted, és úgy lettél cukrász?
Mondhatjuk így is. És sőt, az legelső barátnőmnek is így, tehát ez volt a csajozós dolog, tehát az első barátnőnek is így imponáltam gyakorlatilag, hogy valamit csináltam. Már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt. De valami nagyon egyszerű dolog, de tudom, hogy a kislány az...
Sütöttél neki valamit.
Valamit, igen, és a kislány az kész volt tőle, úgyhogy ez egy nagyon jó bevált csajozós módszer volt akkor.
Nagymamád jól főzött, jól sütött.
Mind a kettőt,
és te miért a cukrászatot választottad?
Nem tudom, ez olyan jó kérdés, nem tudok rá válaszolni. Ez az illatok, ízek, nem tudom, mindig nekem számomra vonzóbb volt mondjuk egy piskótának az illata, mint mondjuk a hagymának, a pörkölt alapnak az illata.
Egy interjúban azt is mondtad, hogy a minőségi alapanyagnak itthon nincs igazán kultúrája.
Talán már alakul. Talán ezt lehet mondani, legalábbis mindig ezzel hitegetem magam, illetve van jó pár kollega, aki hozzám hasonlóan ugyanezt a gondolatmenetet képviselik, hogy akár igények fölött is mindenképpen még jobbat csinálni, mint sok esetben, amit a vendég elvár. Ez egy gyakorlatilag egy oktatás, egy edukáció, tehát a vendéget, a fogyasztót egy kicsit nevelni, tanítani, hogy igenis van jobb. Azt nem kell elfelejteni, hogy volt itt 50 év kommunizmus annak idején, ahol mindenből megcsinálták mindennek az olcsó változatát. ugye, hogy tömegízlésnek, tömegek, széles tömegek számára elérhető legyen. Hát így került be ugye a margarin is ugye mindenhova. Egy dobostorta gyakorlatilag 40 éven keresztül, vagy 30 éven keresztül margarinnal készült mindenhol, mert olcsó volt, egyszerű volt vele dolgozni, jól habosodott, nagy krémet lehetett belőle csinálni, nagyon egyszerű volt. És utána visszatérni a vajasra, tehát az eredeti vajjal készült el, laposabb lett a sütemény, tömörebb lett, meg kellett tanulni újra egyrészt nekünk cukrászoknak dolgozni ezzel, másrészt meg a vendégnek elmagyarázni, hogy hiába laposabb az a sütemény, de hidd el, hogy jobb.
Részben megválaszoltad azt a kérdésemet, mert az vetődött fel bennem, hogy szinte olyan, mint hogyha feltalálnánk a meleg vizet, hát nem az a szó természetes.
Szerint. De
nem az a természetes, hogy a természetes alapanyagokból csináljuk, tehát olyan furcsa most ezt azt mondani, hogy ezzel ugrunk ki, hiszen hát mi másból főznénk, sütnénk.
Ez konkrétan én azt szoktam mondani, hogy ez nagyon szomorú igazándiból. Az a legnagyobb ökkenő az egésszel, hogy tehát itthon per pillanat az egy magas minőség, vagy az már egy csúcsnak számít, hogyha valami úgy van összerakva, ahogy kell. És aztán talán ennél jobban nem tudom megfogalmazni, tehát egy vajkrém, ami így szóba kimondva, az emberek azt mondják, nem szeretik a vajkrémes tortát, mert hogy gejl, meg nehéz, meg akármi. Azért mondják a vajkrémre, hogy nem jó, mert ők a margarin krémet nem szeretik, és valóban rátapad a szájpadlásra, a vacak, nem jó, egyszerűen nem jó, mert ez nem erre van kitalálva, és ezzel szemben a vaj elolvad az ember szájába, a zsírtartalom miatt intenzívek lesznek az ízek, de az vajjal készült. Tehát az emberek még ezt nem tudják összerakni fejbe, hogy mi a különbség egy vaj és egy margarin között. És az a szomorú az egészben, hogyha összeraksz mondjuk egy fagylaltot, és tehát mondjuk egy olasz iskola azt mondja, hogy egy fagylaltba, mondjuk egy eper fagylaltba kell eper, víz, cukor, citromlé, meg Szent János kenyér magliszt, az egy kötőanyag. Tehát ezt összerakod, összekevered a megfelelő arányokba, kapsz belőle egy eper fagylaltot. És ez egy tök egyszerű trúváj, nagyon egyszerű dolog, semmi extra nincs benne, az van beletéve, ami kell. Nem tud se többet, se kevesebbet, amit egy eper fagyinak tudni kell. És ez most jelenleg Magyarországon ennek bizonyos körökben, fogyasztó rétegnél, ennek igenis van reklámértéke, hogy az eperfagylat eperből készül.
Mi ment félre?
Fogyasztói társadalom, elmúlt 50 év szocializmus, kommunizmus, ugye annak idején hiánygazdaság volt. Tehát a cukrászoknak abból kellett sütni, amihez éppen találtak alapanyagot. Tehát valamikor a 60-as, 70-es évek környékén kezdett el egyáltalán valamilyen mértékben csokoládé bejönni az országba, mert a háború után nem volt. És akkor jöttek ezt, hogy annyira drága volt a csokoládé, hogy a csokoládét mogyoróval higították. Tehát a kajla csoki, az például mogyoróval volt higítva, ezek volt a nugátok.
Igen.
Tehát a mai világban viszont pont fordítva van, a nugátos termék a mogyoró drágább, mint a csokoládé. Tehát most gyakorlatilag csokoládéval higítják a mogyorót. A legismertebb kenyére kenhető mogyorókrém is, az is csak 6-7% mogyorót tartalmaz, és nem 50-et, ahogy kellene, hanem csak 6-7%-ot, és inkább csokoládéval, meg cukorral higítják, mert drága a mogyoró. Azt hozzá kell tenni, hogy a cégek, tök mindegy, most cukrászdáról beszélünk, vagy ipari termékről, mindenki azt a terméket készíti, amire a vendégnek, a fogyasztónak alapvetően igénye van. Tehát a minőségi termék az mindig egy szűk keresztmetszet. Tehát egy csúcs cukrász, csúcs étterem, bármi, az egy szűk rétegnek való, egy 5-10% a fogyasztónak, viszont a széles réteg, a 90% az pedig úgy fog kinézni, hogy 70% az átlagtermék, és 20% meg a silány.
Otthon viszont nem ettek az emberek műkaját.
Mert nem volt. Tehát a nagymamádnak hiába mondtad volna, hogy mama, kenj nekem egy margarinos kenyeret, nem lehetett kapni margarint. Akkor vagy kent neked egy vajas kenyeret, vagy egy zsíros kenyeret.
Igen.
Megszoktad a vajnak az ízét, be tudtad azonosítani, akkor szádba vetted, igen, forgattad a falatot, elolvadt, megvan a vajnak az íze. Kent meg ugyanazt a kenyeret utána margarinnal, és ég és föld a különbség. Nem tudnak mai napig olyan margarint csinálni, aminek az olvadása, az íze, az állaga csak megközelítse a vajét. Nem lehet. Viszont tegyük hozzá, hogy a margarinnak mondjuk most egy nagykereskedelmi árat mondok, 900 forint kilója, a vajnak meg 4000. Innentől kezdve már behatárolja, hogy melyik terméket hol fogod tudni eladni. Tehát ahol átlagtermékről beszélünk, átlagfogyasztóról, most ez nem sértésnek szánom, tehát ahol átlag termékről van átlagáron átlagfogyasztónak, ott abból dömping terméket lehet készíteni, viszont a szűk, ahol vajjal dolgozunk és prémium terméket csinálunk, az már egy szűk réteg, mert van, aki megengedheti magának, de igénye nincs rá, van olyan, akinek igénye lenne rá, de pénze nincs rá, tehát olyan fogyasztó kell hozzá, akinek igénye és pénze is van. Ezért mondtam, hogy körülbelül csak 10% az a fogyasztó, aki ezeket a prémium termékeket meg tudja, vagy meg akarja, vagy meg szeretné vásárolni.
Te élelmiszeripari mérnök is vagy.
Így igaz.
Most, ahogy beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy hogyan dől el egy élelmiszergyártásnál ez a kérdés, hogy miből lehet ennivalót csinálni, mert ugye egyre több az ember, egyre több a fogyasztó, egyre nagyobb az igény az élelmiszerre. Ezt valahogy ki kell elégíteni.
Például veszel egy almát. Az almának az előírása nem azt jelenti, hogy megadják, hogy mit tudom én, egy Jonathan almának mondjuk milyen ropogósnak kell, vagy szépnek kell lenni, nem. 8 és 10 cm átmérőjűnek kell lenni, hogy a műanyag tálcában, a lukban ne lötyögjön, de ne is szóruljon bele, hogyha rápakol a következőre, ezt ne nyomja össze. 1. 2. Ha sárga színű az alma, és mondjuk piros folt, akkor megmondják, hogy 2 vagy 1 eurós átmérőjű piros pöttynek kell lenni, hogy standard legyen a formája. Na most onnantól kezdve maga az alma termelő, ha kivesz egy 7,5 centis almát, ami egyébként tök egészséges és hibátlan szép, megy a cefrébe.
Hát olyan, vagy mint, hogy ha nem is élelmiszerről, hanem valami ipari darabokról, ipari alkatrészekről
mert az,
beszélni.
Mert az. Tehát a tömegélelmezés az így működik. És attól még jó a termék, csak az alma, aminek az átmérője nincs 8 és 10 centi között, hanem fölötte vagy alatta van a szórásba, abból almalé lesz, törköly lesz, cefre lesz, bármi más.
Tehát a beltartalma az ilyen értelemben nem játszik szerepet.
Hát szerepet játszik, de a méret és a külcsin előtte van a sorban a beltartalomnak.
Az a legfontosabb.
Így igaz.
És akkor ugyanez vonatkozott, gondolom, ugyanezek a folyamatok érvényesültek a cukrászatban is.
Igen. Erre úgy tudnék példát mondani neked, hogy a fagylalt, nagyon jó példa, ha technikailag nézzük a legjobb fagylaltot, a legjobb tárolási módja az úgynevezett pozetti pult. Az a fajta, amit gyermekkorodban biztos emlékszel, hogy a tetőt föl kellett emelgetni rajta.
Igen.
Az úgy megvan, ugye?
Igen.
Na most az azért jó az a pult, mert stabil a pultnak a hőmérséklete, és nem ingadozik. Tehát a termék szempontjából a legjobb. Mégis a fagylaltot olyan pultból áruljuk, ahol látja a vendég, mert szemmel vásárol. Tehát, hogyha egy olyan cukrászdába mész be, ahol ilyen pult van, hogy tető emelgetős, 10-ből 9 ember kifordul, mert nem látja a fagylaltot. Tehát, ha csak egy kis feliratot lát a pultra kirakva, hogy vanília, és nem látja a fagylaltot, akkor nem feltétlenül veszi meg. Viszont ott van egy nagy halom, föl van pupozva, és ki van csiribiri díszítve, akkor nagyobb bizalma van hozzá.
Adódik a kérdés, hogy hogy lehet elérni azt, hogy pozetti pultból árulhassanak újra a cukrászok, legyen annyi vevői bizalom, hogy tudják, egyrészt megbízanak abba, hogy jót kapjanak, és egyébként meg akkor olyan tárolóeszközben van a fagylalt, ami a legjobb neki.
Hát erre mondtam,
ez egy nagyon furcsa helyzet.
Erre mondtam, hogy egy edukáció, úgyhogy gyakorlatilag ez úgy van, mint a marketingben, vagy bármi másban az elsők, akik behozzák ezeket a pultokat, az első cukrászok, akik elkezdenek, tehát már jót akarnak, behozzák ezeket a pultokat, az esetek döntő többségében ezek kudarcra vannak ítélve. Tehát aki behoz az országba egy ilyen pozetti pultot, az valószínűleg egy éven belül bezár, mert nem lesz forgalma. Viszont, ha járkálnak az emberek mondjuk Olaszországba, Spanyolországba, és látják, hogy a csúcs cukrászdákba, pozetti pultba árulják a fagylaltot, és itthon találkoznak előbb-utóbb ilyen pulttal, akkor előbb-utóbb rá lehet szoktatni a vásárlókat, és érteni fogják, hogy nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem hogy mi van a tégelyben. De ahhoz valószínűleg egy pár cukrásznak tönkre kell menni, hogy széles körbe elterjedjen ez.
És hát nyilván senkinek nincs kedve
így igaz.
Úgy neki indulni, hogy eleve tönkre menjen. Emlék külföldi példákat említettél, és azt mondtad, hogy a magyar cukrászat nagyon sokat fejlődött az utóbbi 10 évben. Több mint 30 éves lemaradást az utóbbi 10 évben egy néhány éves lemaradásra.
Tényleg nagyon felkészültél belőlem.
Köszönöm szépen. Lehet csökkenteni. Nekem az a kérdésem, hogy megvan ugye a franciákhoz mérjük magunkat, de minden országnak megvan a saját gasztronómiája, azon belül cukrászata. Tehát hogy lehet így értelmezni a ti szakmátokban, hogy ki a haladó, meg ki a nem haladó, hiszen mindenki a saját mondjuk úgy, hogy nemzeti sajátosságainak megfelelően alakítja ki a táplálékát, cukrászatot, ételeket, ilyesmit. Tehát hogy dől el ez a viszonyítási alap?
Hát először is úgy kezdődik, hogy az irányadó az a francia cukrászat.
És azt szeretném megkezdeni, hogy miért?
Hát ennek történelmi okai vannak. Teljesen más dimenzióban mozognak ők ebbe a gasztronómiai oldalon, és nagyon sok más ország hozzájuk jár tanulni. Átvenni bizonyos elemeket, beültetni. Tehát például, amire mi büszkék vagyunk mi magyarok, a zserbónkra, hát az is svájci-francia származású volt az úriember. Tehát előtte ugye Kugler volt, az egy jó hely volt alapvetően, de messze menőleg nem volt olyan menő, és annak a kornak megfelelően csúcs technikájú, mint amikor a zserbó dolgozott benne. De lehetne mondani a legmagyarabb süteményt, vagy az egyik legmagyarabb kedvenc süteményt, a francia krémest.
Azt hittem a dobost.
A dobos torta kakukk tojás. Tehát a dobos torta az olyan szinten kakukk tojás, hogy se előtte, se utána, se azóta nincs még egy olyan terméke a magyar cukrászatnak, de talán még az egész gasztronómiának, ami annyira kiemelkedne a mezőnybe, vagy önálló egy entitás önmagában. Ugye maga a vajkrém, mint találmány onnan datálható.
Tehát az, hogy magyarok találtak, a dobos találta fel?
Hát, ha jól értelmezzük, igen, tehát legalábbis nem tudom, hogy ez mennyire legenda. Itt egyébként ebben a szakmában nálunk nem lehet olyat mondani, hogy valaki feltalált valamit, mert nincs feltalálás, hanem inkább az van, hogy az ember ötleteket vesz, inspirációt, és abból látsz valamit, akkor továbbfejleszted. Na most, hogyha valaki mondjuk itthon, mondjuk, vagy külföldön lát mondjuk egy pisztáciás süteményt.
Igen.
Magyarországon nincs hagyománya a pisztáciának, nem terem ugye értelemszerűen, de van itthon tökmag. Ha a pisztáciát is a tökmag ugye egy kicsit valamennyire hasonlítanak a termékek, tehát ugyanúgy zöld, hasonló ízkaraktere van, tehát ugyanúgy össze tudod párosítani akár mondjuk málnával, akkor most egy málnás pisztáciás süteményt, ha áthozol tökmagos málnás süteménynek, akkor az most új sütemény vagy régi? Átdolgozott vagy vadonatúj?
Ez jó kérdés.
Na, ilyen az egész cukrászat. Tehát egy csomó mindent átvettünk, tehát nem lennék benne biztos, hogy a vajkrém magyar találmány, de lehet, hogy ebben a formában, ahogy a dobostortába belekerült, lehet, hogy akkor ez egy új dolog volt.
Szóval visszatérjünk a francia gasztronómiára. Még beszéljünk erről, a francia gasztronómiára, tehát hogy ahhoz igazodunk egész Európa, vagy csak a magyar cukrászat?
Az egész világ. Például Japán is, csak ott annyi a különbség, hogy bizonyos dolgokat kivesznek, és hozzáteszik a helyi sajátosságokat, mocsi, vagy algát, vagy a helyi gyümölcsöket, akár Távol-Keleten hozzám megy a mangó. De ugyanígy merít egyébként a francia cukrászat a távol-keletiből, tehát Indiából elhozzák a mangót. Tehát Franciaországban nem terem mangó, mégis rengeteg mangó süteményük van, de ahhoz kell egy indiai kapcsolat, vagy ízlésvilág, egy köri, egy mangó, mangócsátni például. Tehát ezt valahogy beilleszted, akkor mondjuk egy mangós süteményt, ha csinál a francia, akkor most francia lesz, vagy indiai?
Jó kérdés. Na. Gondolom az a szellemi termék, ami az alapanyagokat egy meghatározott arányba elegyíti és elkészíti. Valószínűleg az lehet a...
Igen, de most akkor például egy musz, ami most divat, musz. Ugye mindent musznak hívunk. Tehát a francia szó az csak habot jelent, semmi mást.
És mennyi mindent beleértünk.
Persze, itt nálunk Magyarországon kimondjuk cukrászként az, hogy musz van a tortában, akkor beazonosítunk vele egy ilyen fehér csokoládé vagy étcsokoládé alapú tejszínes krémet, amit szeletelve megáll szépen. De ha így vesszük, akkor van nekünk egy orosz krémtortánk, ami 60 évvel ezelőtti musz.
Alkotás egy sütemény létrehozása? Szerintem mondjuk igen. A somlói revolúció például, na, ami ugye az a nevében is benne. Leghíresebb süteményed.
Igen, ja, hát igen, de ha belegondolsz, igen, tehát a somlói, és nem véletlenül választottam ezt a nevet, hogy revolúció, tehát maga ott a gondolatmenet az volt, hogy a somlói, mint Magyarország itthon legkedveltebb sütemény, tehát nem a leghíresebb sütemény, amit a külföld ismer, hanem amit itthon a fogyasztók szeretnek. Csináltak egy, annak idején, talán egy 10 évvel ezelőtt egy felmérést, hogy mi a legnépszerűbb sütemény, és a somlói galuska jött ki elsőnek. Gunda, palacsinta, hatlapos mézezser, minden benne volt, de a somlói vitte el a prímet. Tehát ez az, amit az éttermek is tartanak, akár egy plázában található, gyors étteremben is megtalálsz, nagyon sok helyen megvan. Tehát ez egy nagyjából mindenkinek van elképzelése róla, hogy milyen egy somlói, és mégis tisztességes somlói, tehát igazi, jól összerakott somlóit, mégis nagyon kevés helyen tudsz enni.
Honnan lehet tudni, hogy milyen az igazi somlói? A recept van valahogy ilyen titkos, vagy egy ős
nem,
recept?
Nem, semmi titkos nincs benne, hanem itt, és akkor megint visszakanyarodunk erre a margarinos történetre, az igazi somlói fönt van, megtalálod az interneten, bárhol letölthető, sima piskóta, diós piskóta, csokoládés piskóta. Ezek a rétegek között van sárga krém, tehát a krémesnek a krémje, utána meg van locsolva a tésztája egy kis narancslikőrös cukorsziruppal, hogy egy kicsit szaftos legyen, és akkor a végén egy csokoládéból készült öntetet készítünk hozzá, és tejszín van, hab van hozzátéve. Mazsola nélkül az más kérdés, de ha így rakod össze a somlóit, nagyon finom lesz. És mégis akár az éttermek, akár a cukrászdák, mondjuk a cukrászdák nem annyira, de az éttermeknek a 90%-a nem tartja be ezeket a dolgokat. Tehát megveszi a multiban megvásárolt, a polcról levesz egy piskótát, mert nincs cukrász az étteremben, nem áll neki a szakács piskótát sütni, mert nincs rá ideje. Összerakja abból, amit talál. Diós piskótát nem találsz a boltban, simát, tehát fehéret, meg barna piskótát, hogy a szakácsok szokták mondani, akkor abból összerakja. Krémet nem áll neki főzni, mert szintén nincs ideje. Egy úgynevezett hideg pudingport, egy ilyen vaníliás pudingport, ami csak be van aromázva, meg festékezve, azt kikeveri, belönti a két tészta közé, csokoládé pudingport ugyanúgy tejjel kikeveri hidegen, tehát nem is főzi, mert hidegen is meg lehet ezeket a porokat készíteni. Igaz, hogy nem olyan az íze, de működik, és utána ez ilyen flakonos, ezzel a műtej színe fölnyomják az egészet.
Hát, ha jól értem, ipari alkatrészekből összerak egy somlót.
És hogyha most van egy fiatal, de akár lehet 20-30 éves ember is, aki mondjuk mozi előtt azt mondja, gyorsan megkajál, és beül valamelyik étterembe, a plázába, és azt mondja, hogy kér egy somlóit, és egész életében ezt tette, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy a somlói nem is egy nagy cucc, nem is egy nagy durranás. Azért, mert mi nem evett rendes somlóit.
Elmondtad a somlói receptjét, és amikor megalkottad a revolúciót, igen, akkor mi jutott eszedbe? Mit kéne valamit
ez,
más
ez, csinálni? Ez jutott eszembe. Ez jutott eszembe, hogyha mondom, csinálunk egy ilyen sütit, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami a somlói galuskában jó. Uh-huh. Narancs, dió, csoki, vanília, uh-huh, ezek az ízek úgy együtt, és hogyha most a mai kornak megfelelően raknánk össze, ugye most a muszos vonal az, ami, tehát ez a uh-huh francia irányzata uh-huh a menő, hogyha most raknánk össze ezeket az ízeket, akkor mit lehetne belőle összehozni, hogy értelmezhetően, hát revolúció a nevében benne van, fejlődés, tehát hogy ha most raknánk össze egy somlóit egy torta formájában, az hogy néz neki? Ennyi volt a motiváció benne, hogyha megkóstolja a vendég, akkor felidézhető legyen a somlóinak az íze, és hát remélem, hogy nem vallottunk vele szégyent, hogy a somlóira nem hoztunk szégyent. Na, ennyi a lényeg.
Most egy kis szünetet tartunk, de ne menjetek el, néhány perc zene után folytatjuk a beszélgetést Damnicki Balázsra.